ugye már azt hiszem az 5. hete beszéltünk erről a témáról. Az alap az volt, hogy Lali egyre jobban azt szerette volna megértetni velünk, hogy sokkal jobban kell nekünk elhinni, hogy Isten szeret bennünket, mint hogy mi szeressük Istent. Amen. Ez az első 5 hét erről szólt, és mindenekben szeretett, és azt szeretnénk, hogyha valóban megértenénk, hogy győztesek csak a szeretet által tudunk lenni. Ez a győzelemnek a kulcsa. Az univerzum legnagyobb titka a szeretet, Istennek a szeretete. Nincs nagyobb Isten szereteténél. Amikor úgy érzed, hogy nem győztél, és szeretetben voltál, akkor is győztél, hagyd mondjam el. Isten ezeket mind beszámítja, és Jézus is győzött szeretet által a gonosz felett. Úgy tűnt, hogy a Golgotai kereszten Sátán megalázta őt, de Jézus győzött. És mindaddig, amíg szeretetben járunk, addig mindig győztesek leszünk. Megállíthatatlanok vagyunk a szeretet által. És kicsit kapcsoljunk egy kicsit mennyei szférára, hogy az odafelvalókra figyeljünk, imádkozzunk a mai nap, hogy a belső emberünk tudjon figyelni az üzenetre, és elhiggyük azt, hogy valóban Isten szeretete által győztesek vagyunk. Ugye van az igen a Róma 8-ban, hogy a győzteseknél is több vagyunk. Azt mondja Pál, hogy ugye leírja, van neki pár kérdése, és végül azt mondja, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mindenben diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Nem azáltal, hogy én jókat teszek, jókat cselekszek, hanem azáltal, hogy ő szeretett bennünket. És van a fölötte lévő ige, amit nagyon jól kell tudnunk. Bibliaiskolában ezt megtanítanak, kívülről fújad ugye a 32-es vers, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon de ajándékozna nekünk, ugye, mindent. Hogyha ezt az igét megértjük, az egész szellemi jövőnk, ez a durva csúnya szó, karrierünk megváltozna, hogyha ebben az igében gondolkodnánk. Ő volt a legdrágább, és a legdrágábbat adta nekünk oda Isten. Tehát ő nála, figyelj, csak olcsóbb dolgok vannak. Ő a legdrágább, és ezért minden, ami a mennyben szellemi valóságként el van rejtve, ott vannak számunkra elkészítve, idézőjelben minden olcsóbb, mint a fiú. Tehát épp ezért miénk a menny, miénk a dicsőség, miénk az örökség. Minden a miénk. És amikor ezt megértettem az elmúlt 2 héttel ezelőtt, ezt az egy igét, hogy miért mondja Pál, hogy hát nem értitek, hogyha az ő fiának nem kedvezett, és mindent odaadott nektek, hát akkor miért nem értjük meg, hogy a legdrágábbat adta, és minden alatta van a fiú alatt, értékben. Mennyi kincsek, az ajándékok, a kenet, a kapcsolatok, a házasság, ami vár ránk, akik még nem házasok, minden alatta van a fiú alatt. Amen. És ebben benne van az örökség is, és benne van Istennek az a határtalan szeretete, ami az enyém. És így kezdtem el gondolkodni, hogy minden az enyém a fiúban. Minden enyém Istenben. Mert a legdrágábbat adta számomra. Amen. És itt van az ige, ugye, hogy föltesz kérdéseket, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az a tulajdonfiának nem kedvezett. Kicsoda vádolja az Isten választottait. És választ is ad. Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat. Krisztus, aki meghalt, aki fel is támadott. Kicsoda szakasztál bennünket. Ezek után már, ezek a mondatok már szinte úgy érzed, hogy ezek semmik a legdrágábbhoz képest, hogy győzni tudjunk. Mindenen át fog vezetni Istennek a szeretete, testvérek. Természetesen, hogyha megértjük Istennek a szeretetét. És 3 szellemi valóság fog csak megmaradni. Ugye tudjátok, az 1 Korintus 13-ban. Amit a földön van, vagy bármi, amit teszünk, ahogy élünk, azt mondja Pál, hogy csak 3 dolog fog megmaradni, 3 szellemi valóság. A hit, a remény és a szeretet. Minden el fog törpülni, minden meg fog szűnni. Csak a hit, a remény és a szeretet. Ezért erre a 3-ra kell összpontosítanunk az egész életünket. Nem értjük még pontosan, hogy mi ez. Csak fogalmunk van erről a 3 dologról. De hogyha megnézed, hogyha azt mondja, hogy ez a 3 fog csak megmaradni, és előtte azt mondja, hogy semmik vagyunk, hogyha nem élünk a szeretet által, akkor azt lehet mondani, hogy Krisztus által győztesek vagyunk, a szeretet által győztesek vagyunk, de ha nincs szeretet, akkor nullák vagyunk. Azt mondja, hogy semmi az én egész életem, ha nem tudok felmutatni szeretetet. És ez durva, tehát semmi, zéro, nulla a keresztény életünk, ha nem járunk szeretetben, ha nem vesszük át a szeretetet, nem élünk szeretetben, és nem szeretjük a mi Urunkat, a mi megváltónkat. Ma arra is szeretnék hangsúlyt tenni, hogy mi nekünk is szeretni kell az Urat, hiszen az elmúlt sorozatok arról szóltak, hogy az Urat, az Úr szeretetét fogadjuk el. És így van, erről kell a legtöbbet beszélni. És a kereszténység az nem egy vallás. Jézus gyűlölte a vallást. Nem bírta elviselni, hogyha törvénykeztek, ha ítélkeztek. Szeretet nélkül, irgalom nélkül. A kereszténység nem a vallásról szól, nem is tanítás sorozatoknak az összessége, hanem egy szerető kapcsolat, egy szeretett kapcsolat Istennel. És ezt sokszor elhibázzuk. És olyan nagy az ismeret már Krisztus testében. És nem csak a Krisztus testében, hanem a világban is. Annyi fajta izmus van. És Isten azt mondja a Hózseás könyvében, emlékeztek biztos, hogy pere van az Úrnak a föld lakóival, hogy nincs igazság, ugye hűség, ugye szó szerint, szeretet, hesed, Istennek az irgalma, és nincs Isten ismerete a földön. Van egy pere Istennek a lakókkal, és ezt keresi, nem az izmusokat, nem a világi ismereteket. Óriási, óriási ismeret van a világban. Nem győzött kapkodni a fejedet. És nekem meg neked Isten szeretetére van szükségünk, mert Isten ezt keresi, ezt a fajta szeretetet. Dánielnél meg pont azt láthatjátok, azt hiszem Hózseás Krisztus előtt 8. században írta Dániel, később, vagyis hát közelebb Krisztushoz, Krisztus előtt 6. században írta azt, hogy az értelmesek pedig fénylenek, és ugye világítani fognak, és sokakat az igazságra fognak vezetni, emlékeztek? És utána azt mondja, hogy zárd be, emlékeztek? Zárd be ezt. Sok lesz a tudás, sokan elkezdenek majd tanulni, ismerethez jutni, mert bőséges lesz a tudás. Isten egyházában valóban bőséges a tudás. Csak gondolj vissza az elmúlt 20 évedre, akik régóta keresztények, hogy mennyi fajta új tan, mennyi fajta új ismeret jött Krisztus egyházába. Kapkodtad a fejedet, hol hamis tanítás, hol Istentől jövő üzenet, hol félig meddig az Úrtól volt, aztán elrontottuk mi emberek, így mondom alázatosan, de óriási az ismeret. És Pál az élete vége felé, sőt, Korintusban azt mondta, hogy semmi nem fog számítani, csak a szeretet. Ezt a hármat fogja nézni az Úr, mikor ott leszünk az ő színe előtt. Tele van-e a szívünk hittel, reménnyel és szeretettel, vagy nem? Különben nullák vagyunk, oda jöhettek az 1 Korintus 13-hoz. Erről pedig nem is akartam beszélni. De ha már itt tartunk, azt mondja, hogy ha jövendőt is tudok mondani, minden titkot, minden tudományt ismerek, nekem vannak a legtöbb kijelentéseim, ha egész hitem is van annyira, hogy hegyeket mozdíthatok helyükről, szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Vagy győztesek vagyunk, vagy nullák. Vagy győztesek vagyunk a szeretet által, vagy nullák. Még a vagyonomat is felétethetem, testemet tűzze adom, a szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom amból. Nincs haszna a keresztény életemnek, hogyha a szívem nincs tele Isten szeretetével. A bűn, azt tudjuk, hogy mit jelent, mindenki tudja már, céltévesztés, a szónak az eredeti értelme. Milyen céltől vagyunk elzárva? A szeretettől. A legnagyobb parancsolat a szeretet. Ugye ezt mondja Jézus. Megkérdezik tőle, a farizeusok oda mennek hozzá, hogy mester, rabbi, kísértvén őt, ugye Jézus mindig tudta, hogy miért mennek oda, és mi a hátsó szándék. Mi a legnagyobb parancsolat? Szeresd az Urat teljes szíveddel, lelkeddel, hogy ez az értelem, érzelem, akarat összessége, az egész elméddel szeresd az Urat. Dianoia, egy teljesen elemző képesség, és szeresd az Urat az egész lényedből, és szeresd embertársaidat. Ettől a kettő parancsolattól függ minden. És új szövetségben Isten nem törvényt adott nekünk, hanem ajándékot. Ez az óriási különbség. Nem 10 parancsolatot adott a hívőknek, hanem ajándékot, az ő fiát, aki által képesek vagyunk betölteni Istennek az igéjét, Istennek a törvényét. Dicsőség az Úrnak. Ha az agapéban járunk, az agapéban járó embereknek az egész életfelfogása megváltozik. Hogyha ismerjük az agapét, akár egy picit is tudunk az agapéről, amiről szó van ugye hetek óta, az egy önfeláldozó szeretet. Aki agapében jár, annak nem ő a legfontosabb saját maga, hanem mások elé helyezi. Másokat helyez saját maga elé. Ezt az ego, vagy ez az önző ember, amiről Robi beszélt az alkalom elején, ezt nem érti. Mert az utolsó időben az emberek lesznek magukat szeretők. De aki hitben jár, és ismeri Istennek a szeretetét, és megérti Jézus Krisztusnak a parancsolatait, azt tudja, hogy az agapé szeretet által odaszánod magadat az atyának, a fiúnak. Odaszánásról szól az agapé szeretet. Az agapé szeretet nem érzelem, és nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy érzelem, érzelmi töltetű. Persze van érzelmi töltete is, de nagyon sokszor egyébként nagyon nehéz a szeretetről prédikálni gyülekezetben, én ezt tapasztaltam, és nagyon nehéz, azért, mert úgy van belénk kódolva, hogy szinte azt érezzük, hogy ahogy szó van erről a témáról, rögtön ilyen kedvesebbnek kell lennünk, nagyon aranyosak vagyunk. Áldjon az Úr, mosoljon az arcunkra, én vagyok a legnagyobb szeretetben. Nagyon, nagyon, értitek? Ez egy belénk van kódolva, hogy mintha egy külső máz lenne. A szeretet, és nagyon-nagyon, mi nagyon-nagyon szeretünk pár hétig, amíg tart persze a sorozat. És fölveszünk ezt a külső poszt. Még barátságosok is vagyunk, kedvesek is vagyunk. Egymással így van? Vagy. Nézzünk egy csodálatos Jézusos filmet, vagy a Chosen-t, és egyből sírunk. Aj, nagyon szeretem az Urat. Aj, Jézus mit tett? Gyógyított, szabadított, csodákat tett. Annyira szeretem az Urat, mert sírok. Mert ilyen érzelmi töltet van bennünk, és összekeverjük a szezont a fazonnal. Azért, mert az érzelmünket megérinti akár egy film, az nem azt jelenti, hogy nagyon szeretjük az Urat. És Jézus azért jött, hogy bemutassa nekünk, hogy milyen a valódi szeretet. És hagyd mondjam el, hogy ezt a legegyszerűbb parancsolatot mondta, ami tulajdonképpen nem annyira egyszerű, de mégis egyszerű. Szeress! Ezt mindenki megérti. Azt gondolom, a szeretet megértéséhez alapszinten nem kell diploma, nem kell PhD. Azt mindenki érti, hogy szeress és ne gyűlölj, nem? Amen. Szeress és ne gyűlölj. Jézus ilyen egyszerű mondatokat mondott nagyon sokszor, amikor megkérdezték őt. Természetesen van a szeretetnek spirituális része. A Biblia tele van olyan részekkel, ahol olyan teológiai részekkel, prófétai könyvekkel, meg olyan dolgokkal, ahol a kijelentés szelleme szükséges, hogy megértsd dolgokat, hogy Isten kijelentsen számodra a titkokat a Bibliából. De vannak olyan egyszerű keresztény alapszabályok a Bibliában, nézd meg végig a leveleket, amihez nem kell külön nagy tudás, nagy ismeret, 20 éves teológia. Szenvedjétek el egymást szeretetben. Ez egy nagyon kemény ige, nem? Ez, hogy mondja? Szelídséggel, ugye azt mondja, hogy szelídséggel, alázattal, azt hiszem három dolgot mond, segítsetek. Alázattal, szelídséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymást. Ez a három, úgy látszik, az alapfeltétele annak, hogy te valakit el tudj, ez csak spontán jön most, el tudj valakit szenvedni. Alázat, szelídség, hosszú tűrés, amit Isten munkál ki bennünk, hogy tudjunk szeretni. Így van? Tehát azt tudom mondani, hogy nem kell PhD ehhez a témához, hogy itt most nyitott szívvel tudj engem hallgatni. Itt egy dolog kell most, hogy akarj változni. Akarj. Akarj megújulni. A keresztény egyházba mellőzik ezt a témát. Talán még a lélekkel foglalkoznak, de külön nem térnek ki az akaratnak a szerepére. Kétfajta szeretet van egyébként, azt gondolom. Vannak az érzékek szeretete, az érzék szeretete, és van az akarásnak a szeretete. Mert erről a Biblia sokkal többet beszél, mint az érzelmi töltetről. Az érzelmi szeretetről. Akarni kell az Urat. És hiába van sérüléssel tele az egyház, hiába van sérülése valakinek, mert szenved, vagy olyan volt a múltja. Krisztus sosem mondta, hogy a sérült emberekre ez nem vonatkozik. Manapság testvérek, minden kifogást használunk arra, hogy ne tudjunk megtérni, hogy ne tudjunk szeretni. De az anyám ezt és ezt csinálta, generációsan, harmad, negyed íziglen, de az életem, elváltam, ez és amaz, stb. Természetesen van ennek valamilyen alapja, hogy a múltunkat helyre kell állítani, de Krisztus azért adta ezt a szeretet parancsolatot, mert belénk került a Szent Szellem, aki által képesek vagyunk szeretni. És hogy mindjárt kiukadok oda, ahova akartam mondani, mutatni, hogy eltértünk ettől a Krisztus iránti egyszerűségtől, testvérek. Mert azt is megmagyarázzuk, hogy miért nem tudunk szeretni. Eltért az egyház ettől a Krisztus iránti egyszerű, tiszta, úgy mondja 2 Korintus 11-ben Pál, félti a korintusi gyülekezetet, aki akar ide jöhet. Szerintem esetleg jegyzeteljetek, vagy hallgassátok meg még egyszer a tanítást majd, mert tényleg legyen változás. Azt hiszem, ez egy 2 Korintus 11-ben mondja. 2 Korintus 11. Talán megvan nekem ez. Egy másik fordításban is. Jól írtam? Talán igen. Lehet, hogy nem. De tudom fejből. Vaj, ha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot, sőt, szenvedjetek el engem is, megint a szenvedési, mert isteni buzgósággal buzgok érettetek. Azt mondja, hogy tulajdonképpen egy hív van bennem. Az a szó van ott, hogy egy erős féltékenység. A féltékenység egyébként Istennek a természete. Az ő szeretetében ugyanis van féltékenység. Nézd meg a Jakab levelet. Isteni féltékenység van bennem, hisz elegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsak a Krisztus elé. És azt mondja, hogy félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak, és eltávolodnak a Krisztus iránti egyenességtől. És a csia is úgy fordítja, hogy a Krisztushoz ragaszkodó, őszinte, szentül, tiszta egyszerűség. Eddig úgy emlékeztem, hogy felírtam. De azért megnézem, lecsekkolom magamat. Így van. Félek azonban, amiként a kígyó Évát ravassággal elcsalta, a ti gondolataitokat is el fogja fordítani a felkenhez ragaszkodó, őszinte, szentül tiszta egyszerűség. Még egyszer. Felkenhez ragaszkodó, őszinte, szentül tiszta egyszerűségtől. Vida úgy mondja, hogy ravasz mesterkedéssel megromlanak a ti gondolataitok, és elfordít titeket a Krisztus iránti egyszerűségtől és tisztaságtól. Testvérek, bárhogy is nézem, és most elfelejtem az elmúlt 30 éves kereszténységemet, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok minden egyértelmű a Szentírásban. Nagyon sok minden egyszerű. Egyszerű. És nem akarjuk látni ezt az egyszerűséget. És a keresztény életnek egyszerűnek kellene lennie. Ó, dicsőség az Úrnak. És ahogy nézed mondjuk ezt a szeretett parancsolatot, előbb-utóbb jön ez a rejtélyes kérdés benned, kicsit bosszantó kérdés, hogy hogy tudom én Istent így szeretni, ahogy ő elvárja? Hogy tudom én úgy szeretni, ahogy ő szeretni? Olyan izmusok, vagy olyan tanítások jöttek a világba is, és az egyházba is benn, ami túlzottan felmagasztalta a kegyelmet. És nem is tudom, kivel beszéltem mostanában. Nem is tudom, ki volt az. Beszéltem arról, hogy már mindenfajta Isten tiszteletet elfogadunk, amire azt mondjuk, hogy Isten tisztelet, és Isten nem tartja Isten tiszteletnek. Vagy mindenre kifogást találunk, hogy miért nem tudunk megtérni. És azt a példát mondtam el neki, hogy nézd meg, bocsi, nem baj, hogy kicsit kitérek, de mégse térek ki. Nézzétek meg Káin és Ábelnek a történetét. A jó szándék kevés volt ahhoz, hogy Isten elfogadja, ugye? Káinnak az áldozatát. Jó szándék volt benne ahhoz, hogy vitte a földnek a gyümölcseiből az ajándékot. És Isten nem nézett rá. És közben Ábel áldozatát elfogadta. És manapság úgy gondoljuk, hogy Istennek, Istenhez bárhogy lehet közeledni. Bármilyen módon mehetünk elé. És már ott a Biblia első lapjaiban, ugye az egy proféta ige is számunkra, arra, hogy Krisztus bárányon, a bárányon keresztül mehetünk Isten fia, Isten elé, ugye? Egyszerűen neki tudnia kellett volna, hogy van már áldozat. Apját, anyját Isten beöltöztette már bőrruhába, tudott a véráldozatról. Tudta, hogy vér által lehet csak bemenni Isten jelenlétébe, ajándék által. És ő fogta magát, és a saját maga választotta Isten tisztelettel, az ő cselekedeteivel, ugye, ő nevelte azokat a fákat, mit tudom én mit, azt akarta Istennek odaadni. De Isten azt mondta, hogy nem kérem azt az áldozatot. Nem tudom ezt elfogadni, mert megvan az út arra, hogy hitáltal, kegyelem által, a bárány vére által tudom csak elfogadni az ajándékot, amit te hoztál felénk. És ezt csinálja az ember. Mit csinált? Teljesen kiakadt, azt mondja az ige, hogy haragra gerjedt, lecsüggesztette a fejét, hogy ott Isten nem akarja elfogadni. Isten látja ezeket a gondolatokat. Te is látod, amikor vannak ilyen emberek az egyházba. Mindenki látja, hogy lógatja az órát, sőt úgy csinálja, hogy direkt oda menjél, és megkérdez, és el tudja mondani, hogy ő miért haragszik Istenre, vagy miért haragszik a testvérére. És azt mondja ott az ige, hogy az Úr azt mondja neki, hogy miért gerjedtél haragra? Hát ha jót cselekszel, emeltfővel járhatsz. Ha nem, akkor ott leselkedik az ajtó előtt az ördög. Nagyon, nagyon, nagyon szembetűnő, és nagyon tetszik, ahogy leírja az a héber szó. Ott hever az ajtó előtt. Úgy mondja, hogy leheveredik. Ott leheveredik a bűn az embernek a szíve előtt, úgyhogy nem érti meg, hogy hogyan kell Isten elé közeledni. És azokon a belőpontokon én nagyon sokszor tapasztaltam a gyülekezetbe való fordulás alatt, hogy látom azokat az embereket, ahol van egy ilyen, akiknek az életében van egy pont, ahol lehetne változniuk, és nem változnak. És szinte érzed azt, hogy most leselkedik a bűn, hogy beugorjon a haragjára, a keserűségére, a neheztelésére, és ő meg beengedi, mert Isten egy szabad akarattal rendelkező emberekké tett bennünket, és nem fogta meg a kezét Káinnak. Elmondta az igét, elmondta az igazságot. És megmutatta az utat, hogy hogyan kell őt tisztelni. Eltért a szeretettől. Mert a szívében nem volt benne az Isten felé való szeretet, csak a cselekedet. De Ábelben benne volt a szív, hiszen leölte az állatokat. Ez a különbség a vallás között. És ez a különbség az igazi Isten szerinti tisztelet között, hogy a szíved benne van. A szíved, nem a cselekedeted, nem a szavaid, még csak nem is a tetteid. Nagyon érdekes. Ugye beszél a Biblia arról, hogy szavak tettek nélkül nulla. De fordítva is van. Az 1 Korintus 13 azt mondja, hogy tetteid lehetnek, de ha nincs mögötte szeretet, az se jó. Ó, ki érti ezt? És így van. Szavaid, tetteid lehetnek, még sincs szeretetből. És Isten ezt az utat választotta. Én azt gondolom, hogy ez egy nem igaz dolog, amikor általában csak azt hirdetik megtéréskor az embereknek, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, higgy az Úr Jézus Krisztusban, higgy. Aki hisz, az feltámad, ugye, az Krisztussal együtt, higgy abban, hogy meghalt a kereszten. Oké, viszont az új szövetség nem csak arról beszél, hogy higgyünk, hanem hogy szeressük őt rajongásig. Nem csak a hitről beszél, hanem a szeretetről, hogy nekünk szeretnünk kell az Urat. Így van. Krisztus parancsolatai, mint voltam, egyszerűek. Csak úgy dióhéjban. Mást fontosnak tartsál magadnál. Szeresd az Urat. Látogasd meg az árvákat, az özvegyeket. A hajléktalanokat ruházt föl. Tehát vannak ilyen nagyon egyszerű dolgai, hogy rájöjj arra, hogy szeretetben vagy. Adj vizet a szomjazónak, ruház föl, akinek nincs ruhája. Miért tette? Azért, hogy ne szellemiesítsük el túlzottan azt, amit nem kellene. Vannak dolgok, amiket elszellemiesítünk, mert el kell, mert másképp nem tudjuk megragadni Istennek az igéjét. Alázd meg magad Isten előtt. Helyezd mások szükségleteit a magad szükségletei előtt. Itt kezdődik az agapé. Ez az agapé szeretetnek az első állomásai, ahol találkozunk azzal, hogy mi is a szeretet. Nem? Szolgálj mindenkit, szeress mindenkit. Szóval nagyjából ezt látod Jézus beszédeiben. Azt mondja egy helyen, hogy a Csia azt mondja, hogy a szeretet épít, az ismeret pedig felfúj. Szó szerint a tudás, azt hiszem úgy mondja, hogy felfúj. A tudás felfúj. Szó szerint azt jelenti a felfúvalkodott szó, hogy buborék. Szinte olyan, mint egy buborék, tényleg. Az ember egy olyan felfújt állapotban van, amikor nem szeret, és tudni, és ismerni akar. De Isten nem tudósokat keres. Nem ismerettel elárasztott embereket keres az egyháza, testvérek. Szerető embereket keres. Szereti a testvéreit, szereti Isten teljes szívéből, teljes lelkéből. Kicsit átformálja azt a nagy teológia tudású dolgokat. Azt mondja egy helyen, egy Timóteus 5 azt hiszem, a parancsolatnak vége a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, egy Timóteus 5, azt hiszem megmutatott Tibi, a parancsolatnak a vége tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből való szeretet, és utána mond egy érdekeset, amelytől némelyek eltévedtek, törvénytanítók akartak lenni, és olyanokat tanítanak, amiket nem tudnak, amiket nem értenek, olyan dolgokat erősítenek, amiket nem tudnak. És miért nem tudják? Mert szeretet nélkül szolgálják. Szeretet nélkül beszélnek erről. Nagyon sokan törvénytanítók akarnak lenni a mai kereszténységben. Szeretet nélkül. És azt mondja, az ige eltévejedik mindenki, aki törvénytanító akar lenni, ahelyett, hogy a szeretetre összpontosulna az egész élete. Egy Timóteus 5, azt hiszem. Lehet, hogy felírtam, Tibi. Nem biztos. Igen, egy Timóteus 1-5. Halleluja, nézzétek közbe, dicsőség az Úrnak. Ott van? Tiszta szívből, jó lelki szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Itt is azt mondja Pál is, a parancsolat célja, vége. Van egy végpontja, az, hogy szeressünk. Úgy, ahogy ő szeretné. A valódi szeretet megértése egyszerű, legalábbis Jézus szerint. Nézzünk a János 14-hez, gyertek, légy szíves. Ó, gyerekek, Isten nem azt fogja kérdezni tőlünk majd ott a mennyben, hogy mennyi kijelentést kaptál itt a földön. Halleluja. És még a kijelentés sem érdekli Istent önmagában. Nagyon érdekes. Ad neked kijelentést, de mit kezdesz azzal a kijelentéssel? Még a kijelentés sem, az, hogy sokan prédikálnak, az sem számít, ha nincs mögötte a szeretetnek az atmoszférája. Dicsőség az Úrnak. Csak a szeretet által működő hit számít valamit. Nézzük, a Károliban olvasom. Jézus egyszerű szava, hogy ki szereti őt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Videó úgy mondja egyébként, hogy ha szerettek engem, az én parancsolataimat őrizzétek meg, és kérem az atyát és más vigasztalót, Csia úgy mondja, hogy segítő, bátorító, meg a Vida is, tehát segítő, mellém áll, bátorító, tehát adok, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké az igazságnak a szellemét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Vida, aki magánál tartja, bírja a parancsolataimat, és megőrzi azokat, az szeret engem, ez a 21-es, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az atyám, és én is szerettem őt, és kijelentem, láthatóvá teszem annak magam. Jézus, ugye 23-as vers, ugrok egy kettőt, ha valaki szeret engem, igémet, szavaimat megőrzi, és az atya szereti őt, és hozzámegyünk, és maradandó lakást szerzünk, készítünk nála. Igazából, hogyha most az igéhez ragaszkodnánk, azt tudnánk mondani, hogy egészen biztosan, teljesen biztosan egy keresztény akkor tudja meg, hogy mennyire szereti Istent, hogyha megtartja a parancsolatait. Most igéhez szeretnék ragaszkodni, most csak az igéhez szeretnék ragaszkodni. És akkor most jössz hozzám, és akkor kérdezed, jaj, akkor hogy szoktál adni? Így. Akkor nem, én nem szeretem az Urat? Én nem szeretem. Így szoktál adni. Mert én nem szeretem, mert hát én elesek meg itt. Én most az igét szeretném mondani, és az, hogy te még nem vagy tökéletes, vagy botladozol, az nem azt jelenti, hogy nem szereted az Urat. Hiszen benned van Istennek a szelleme. Hanem elkezdtél egy úton járni, és a szeretetben lehet növekedni. A szeretetben ki lehet teljesedni. Lehet a szeretetnek magasabb fokjaira, szintjére eljutni. Szereted az Urat, mert benned él az Úr. Amen. Kitöltötte az ő szellemét a te szívedbe, hogy tudj szeretni. Tehát nem úgy várta el az Úr önmagában az embertől, hogy szeressen anélkül, hogy adott volna neki valami támpontot. Nem. az ő szelleméből öntotta ki a szeretetét, hogy mi elkezdjünk tudni járni ezen az úton. De viszont ki kell, hogy mondjam, mert az igéhez ragaszkodok. Úgy tűnik, hogy Jézus egy határvonalat húzott. Azt szeret engem, aki megtartja a parancsolataimat, egy másik, és aki nem szeret engem, és nem tartja meg a parancsolataimat, az nem szeret engem. Mi ez, ha nem egyszerűség? Krisztushoz ragaszkodó, szentül tiszta, őszinte egyszerűség. Tehát tulajdonképpen úgy látod, hogy ő szétválasztja ezt a két dolgot, hogy ki szereti őt igazán. Ezt az ige mondja, nem én mondom. Lehet, hogy ez nem tetszik nekünk, de Jézus ezt mondja. De ő neki volt egy terve, hogy kialakuljon ez a fajta szeretet azáltal, hogy az Atya kiszólta az ő igéjét, és odaadta a szívünkbe az ő igéjét. És van egy csodálatos titka az igével való közösségnek, hogy az ige által megszeretett bennünket Isten magával. Mert ez a kérdés, nem? Ez izgat téged föl, hogy legjobban, hogy hogyan szerettethet meg Isten engem ő magával. Hogyan akarja ő elérni azt, hogy én őt nagyon szeressem? Mert már annyiszor belebuktam ebbe az egészbe. Úgy, hogy elkezd szólni az ő szeretete által. Belénk igéket. Igéket ad, magokat ad a szívünkbe, amik betöltenek. Befogadom ezeket az igéket. Kezd átalakítani. És ez az ő szelleméből van. Nem először megtartod a parancsolatokat, hanem mész az Úrhoz. Ugye azt mondtam a prédikáció elején, hogy van az érzékek birodalma, van az érzékek szeretete, és van az akaratnak a szeretete. És azt látom, amint mondtam, hogy ez kicsit a szőnyeg alatt van már ez a téma. De nézd meg akár a tékozló fiúnak a történetét. Hát a tékozló fiú használta a saját maga akaratát. Úgy döntött, hogy eljön az atyai háztól, saját maga, senki nem kényszerítette, nem mondta azt, hogy de azért mentem, mert nem kaptam szeretetet otthon. Fogta magát, kikérte a vagyont, döntött, elindult egy másik irányba, de lett egy másik döntése az életében, ahol azt mondja, hogy magába szállt, és a döntése által kezdett Istenhez közeledni. Azt mondta, hogy most megfordulok. Eltékozolta a vagyont, oda került egy másik emberhez, és már a disznók eledelével táplálkozott, ahol ráeszmélt arra, hogy ő hol tart. És elkezdett gondolkodni, elkezdett elmélkedni az atyáról, meg arról, hogy mit tett ezen a ponton. És ugye mondja az ige is, hogy azt mondja, hogy hát az atyám házában, hát miket ettem én itt, hát béresek is, hogy el vannak látva. Meglátta a szükségét. De testvérek, itt nincs vége a történetnek. Itt nincs vége. És tudjátok, ahogy bibliáztam ma, ez az ige jött a szívembe, rádöbbentem arra, hogy vajon hány és hány keresztény lehet az egyházba, akik ezen a szinten megállnak. Rájönnek, hogy mit tettek tavaly nyáron. Rájönnek, hogy valami gigszer van az életükben, még elmélkednek rajta, gondolkodnak, elmélkednek. Kifogásokat találnak, hogy vajon miért nem akarják Istent követni, és ott megállnak. Nincs meg az akarás bennük, aminek meg kéne, hogy legyen. Nem demonizált emberek vagyunk. Mindenkinek van akarata. Mindenkinek van akarata, testvérek, és tudod ezt az akaratot a benned lévő Szent Szellem által irányítani. Hiszen újjászült az Isten. Hiszen hatalmasan megvagytok erősödve a benső emberben. Krisztus szelleme uralomra kell, hogy jusson az újjászületett kereszténynek a szívébe, hogy ne a testből cselekedjen, ne a lélek vágyaiból. A szellem által uralomra vagytok jutva velem együtt, hogy cselekedjük Istennek az akaratát. Fölkelt ez a fiú. Annyit érzett, hogy meg kell tennie valamit, amit valószínűleg nehezen tudott meghozni. És már előtte is gondolkodott ezen. Fölkelt, és azt mondta, hogy már pedig elindulok Isten irányába. Elindulok, lépek egyet. És akkor még nem volt érzelem. Nem volt érzék, hogy ő nagyon-nagyon szereti az atyát. Sőt, még félelem volt az apját. Félelem volt a kapcsolatában. Mit fog szólni? És ahogy már az atya várta, És ahogy közeledett, rögtön jött az érzelem, ahogy átölelte az atya. Átölelte, ez a mi példánk is. Ahogy jössz, hogy odaszánod a szívedet, az atya már vár, a gyűrűt rád hozza, a ruhát rád adja, megkönyörül az Úr. És testvérek, hagyd mondjam el, halkan mondom, ez a legnagyobb probléma. Nincs meg ez a fajta alázat nagyon sokszor bennünk, hogy ezt az akarati döntést meghozzuk, hogy már pedig megtérek ebből, megváltozok. És emiatt föl se tud szabadulni ez a fajta atyai szeretet, amire vágysz, mert annyira vágysz arra, hogy érezd az Urat, tapintsd az Urat, közel jöjjön az Úr hozzád. De nem tud közel jönni, amíg nincs alázat, amíg nincs egy döntés, nincs egy akarati döntés. Megfordulok, megváltozok. És higgyétek el, ahogy ezt megérzi a hívő, és meg tudja magát alázni, és elkezd közeledni Istenhez, találkozni fog Istennek a szeretetével, és át is tudja venni. Sőt, lesznek érzések ebből a szeretetből kifolyólag. Amen. Egyetértetek vele? Isten így tervezte, hogy ez a szeretet elkezdjen dolgozni, és ő ezt az ige által csinálja az Úr a mi életünkbe. Belénk veti a magot. És nézd meg, azt mondja Jézus, hogyha az én parancsolatomat megtartjátok, és szeretitek, akkor én meg az atyám elmegyünk oda. Egy maradandó lakást készítek nálad, hogyha látom, hogy a viszonyulásod az igéhez ilyen, hogy be akarod fogadni az igét, szeretni akarod, azt mondja, őrizd meg kincsként. Isten csak ennyit kér, alázd meg magad, dönts, hogy keresni akarod őt, tölts vele időt, fogadd be az igét, kezd el szeretni, kezd el elmélkedni az igén, és akkor én is az atya kijelentem magamat neked. Lakást készítek. Tehát otthonos lesz minden a szívedben. Azt érzed, hogyha ige van benned, hogy csodálatos. Ha érzed, hogy van rémád, ha érzed ezt az őrzöd a kincseket a szívedben, nem más hívő életet élni. Nem az imáról beszélek. Lehet úgy imádkozni, hogy olyan messze van a szíved Istentől, mint Makó Jeruzsálemtől. Még lehet úgy bibliázni is, hogy a szíved nincs ott. Érted? De ha ott a szíved, akkor az Úr ezt látja. Oda jön, kijelenti magát annak, lakozást vesz, egy maradandó lakást készít azoknak a számára, akik így viszonyulnak az élő igéhez, Istennek az igéjéhez. Szeretned kell az igét. Azt mondja Jeremiás, hogy a szavaidat élveztem. Hogy emlékeztek, hogy a szavaidat élveztem, és szó szerint azt mondja ott a héberben, hogy egyszerűen megettem az igédet. Az a szó van ott, hogy megettem, táplálkoztam ezzel az igéddel, és olyan gyönyörűségem vált az ige, csodálatos Istennek a beszéde. Ez egy titok. Testi ember nem érti ezt. Nyissam ki az igét, és bibliázzak, de nem szól, nem tudom, hogy mit kell csinálni, hogy mind. Szív kell, és türelem, és alázat, hogy így elkezd az Úrral való utadat, ha még nem jártál ezen az úton. De nem baj, de meg fogod találni az Urat, hogyha ezen az úton jársz. Amen? Meg kell, hogy találd az Urat. Halleluja, dicsőség neki. Ahová az ige megy, oda megy Isten, és ott lesátorozik. Ezt írtam föl magamnak a jegyzetbe. Ahova az ige megy, oda megy az Úr. Ahol az ige lakozást vesz, gyönyörködnek az igében, időt töltenek az igével, ott a szív meg fog változni egészen biztosan, 100%. Nem adok 3 hónapot valakinek, aki már rég eltávolodott az Úrtól, 3 hónap Biblia a kezébe, alázat, Isten keresés, és Isten meg fogja őt érinteni, hogyha látja, hogyha képes odaszánni a tagjait. Hát miért mondja Jézus, szeresd az Urat teljes szívből, teljes lélekből, elméből, hát ott benne van az akarat, testvérek. És nagyon sokszor ez a büdös akarat, ami gátol bennünket abban, hogy az Úrhoz közelebb kerüljünk. Nézem, annyi mindent felírtam ige helyeket, és tudnom kell, hogy mi az, amit el akarok mondani. Igen, ezt felírtam magamnak. A megbocsátás és az akarás szeretete. Hányszor hallod? Nem tudok megbocsátani. Nem tudok megbocsátani. Hányszor hallom én, de nem tudod te, hogy én mit éltem át. Sehol nem beszél az ige erről. Meg kell tudnunk bocsátani, és Isten segít. Nem találtam, mutassatok egy igét, ahol erről beszél az Úr, hogy mindent használjunk fel arra, hogy ne bocsássunk meg. Az alázat az akarat szeretete. Közeledjetek Istenhez, van egy alap. És ő közeledni fog hozzátok. Hogy közeledsz? A szíveddel közeledsz Istenhez. És azt mondja, hogy tisztítsátok meg magatokat ti kétlelkűek, kétszívűek, szó szerint kétlelkűek. Tudjátok, mit látok? Hogy ez a kettősség szokott lenni a keresztény emberbe. Meg akarok térni, meg akarok változni. Tudom, és amikor beszélsz vele, tudom, hogy ez a problémám, tudom, de kétlelkűség, azt mondja Jakab, ez a kétlelkűség nem engedi, hogy oda szented magadat Istennek valóban, hogy tényleg őt szeresd, és őt imád. És a Jakab egyben is beszél a kétlelkű, álhatatlan emberről, aki igazából nem tudja, hogy mit akar. Nem tud hozni egy döntést. Azt mondja Ézsaiás, hogy ez a nép távol van tőlem, mert a szíve távol van tőlem. Emlékeztek erre? Szájjal közelít, pontosabban köszönöm, de a szíve távol van tőlem, és tulajdonképpen emberi parancsolatokként gondolja a kereszténységet. De hogyha emberi parancsolatokra figyelünk, azért vagyok keresztény, mert a férjem az, mert a feleségem az, azért vagyok keresztény, mert tudom, hogy kereszténynek kell lenni, hiszen ki van adva az ige számomra, de ha nincs benne a szív, akkor távol lesz Isten. És sok keresztény azért érzi magát távol Istentől, mert nincs benne a szívébe ez a fajta szeretet. Emberi parancsolatokat követ. Úgy imádkozik, hogy nem a szíve van benne. És hogy teszi ezt Isten testvérek? Tehát hogy csinálja ő, hogy mégis belénk kerüljön valami az ő szeretetéből? Van egy csodálatos kulcsszó erre, amit használ a görög, az a koinonia, közösség. Közösségre akar lépni veled. Itt nem az elméről szól, nem a Biblia tudásról, hanem egy valódi közösséget szeretne veled kiépíteni, ahol nem csak az ő szíve van benne, hanem a te szíved is. Mit jelent a koinonia? Részesedés. Bizalmas viszony. Egy bensőséges kapcsolat. Érintkezés. Még társasági szerződésre is alkalmazták a koinoniát. Ez az Isten terve, hogy ezáltal a bensőséges közösség által tud őt szeretni. Mert tudja, hogy emberi módon nem megy. De közösségre hív téged. Egy közösséget létre kell hoznod, és közösséget fenn is kell tartanod. Tehát akik mondjuk eltévedtek az Úrtól. Vissza kell térni a személyes közösségbe. És tudom, hogy annyiszor szajkóztuk ezt a mondatot, de vajon tényleg tudod-e? És tapasztalod-e, hogy időt adsz Istennek arra, hogy leülj a szobádba, és megvárd, hogy ő eljöjjön. Megvárd, hogy ő meglátogasson téged, és szóljon az igén keresztül. Tulajdonképpen, hogyha megnézed, akár az 1 János levelet, egyszer végig tanulmányoztam, folyamatosan arról beszél, hogy tudjuk, megismertük. Csak gondolj végig, aki a régebbi keresztény tudja. Mi tudjuk és megismertük. Tudjuk, megismertük. Az egész levél tulajdonképpen a benső bizonyságról szól. Hogy olyan erős a benső bizonysága, azért tudja mondani, hogy tudom és megismertem. Epignózis, egy konkrét, precíz Istenet Istentől, amit a szellem által lehet átvenni. Ezért volt erős Jánosnak a bizonyságtétele. És az abcselbe olvasod a tanítványokat, mert egy konkrét, precíz ismeretük volt Istentől a közösség által. Tudjuk, megismertük. És ahol azt a szót látod, testvérek, azt hiszem a Laci olvasta föl, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a Krisztussal való közösségre. Ott, ahol azt a szót látod, hogy közösség, segítségképpen helyettesíts be azzal, hogy bensőséges kapcsolatra. Ha már így olvasod az igét, akkor már tudod, föl tudod ismerni, ha valami baj van. Ő az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Krisztussal való közösségre, koinonia, részesedés, benső viszony, barátság, intimitás. Amikor a szív ilyen lágy lesz, akkor az Isten tud változtatni. Amikor valódi közösségre hív el téged, akkor nem lesz unalmas az Isten keresés. Az egy csodálatos dolog. És hogy jön létre a kommunikáció? Beszéd által? Ezért adja az ő igéjét a szívünkbe. A beszéd által, a kommunikáció által. Hogy jön létre egy kapcsolat? Kommunikáció által. Kommunikáció által, egy isteni kommunikáció által. Úgy, ahogy te létrehozol egy barátságot, egy kapcsolatot, kommunikáció által történhet csak. De amit meg kell, hogy értsetek velem együtt, ez nem egy felszínes beszélgetés, hanem amint mondtam, olyan nyitottság, ahol a szívedet át tudod neki adni, a lelkedet, érzelmedet, értelmedet, mindenedet. Nagyon sok férfi nem tudja ezt megtenni. Büszkének találják magukat. Nem tudják megfogalmazni, de ő nem tudja átadni a szívét, a lelkét, mert egy férfi nem lehet ilyen. És lehet belül tudja, hogy távol van Istentől, de nem tudja meghozni ezt a döntést, hogy oké, oda megyek az apámhoz. És megengedem, hogy megölelgessen, megcsókolgasson, hogy megszorítson engem. Nem tudja megtenni ezt. Keménység van. Keménység van. De az ige át tudja törni. Ez a fajta isteni kommunikáció. Isten szól. Ő magát közli velünk. Szól teremtéskor, ugye? Legyen ez és az. A János levélben. Kezdetben volt az ige, ugye? És az ige Istennél volt. Ott az eredeti szóban az van, hogy kezdetben volt a szó, a beszéd. Így kezdődik minden, hogy beszélsz Istenhez, és ő beszél hozzád. Ez a koinonia, ez a csodálatos kapcsolat. És ezt fent tudod tartani folyamatosan. És nem azt nevezzük koinoniának, ahol a szív tartalma nem öntődik ki. Te akkor vagy velem együtt közösségbe Istennel, amikor a bensődből kijön a szívednek a tartalma, és átmegy Istenhez. Értitek, ugye? Most gondoljátok el, hányszor imádkozunk olyan felszínesen, spontán, olyan, amiről a Tibi beszélt. Megvallom ezt, és ezt, de jövök az Úrhoz, stb. És nincs benne az, hogy Isten lát minket. Isten lát minket. Miért mennek tönkre kapcsolatok? Mert hiányzik ez a bensőséges kapcsolat, ez a koinonia, amiről beszélek. Ez az részesedés. Mert mit jelent a koinonia? Én részesedni akarok belőled, és te pedig én belőlem akarsz részesedni. Ehhez az kell, hogy kitáruljon a szíved. Isten felé is ez megy, és testvérek felé is. És mennyire borzasztó az, hogyha megszűnik ez a fajta koinonia egy barátságban, egy kapcsolatban, ahol már nincs ez, hogy át akarsz adni valamit, ahol a szíved le van folytva. Szörnyű. Nekem mentek már itt tönkre kapcsolataim, akik jó kapcsolatok voltak, nagyon jó kapcsolatok voltak. De lett egy pont, ahol észrevettem, hogy ő már nem nyitja ki a szívét, nem adja át, amit kell. És ez egy szörnyű dolog. De akkor én már nem tudok kapcsolódni, mert a kapcsolódás nem azt jelenti, hogy fölhívom telefonon, hogy vagy, stb., hanem a kommunikációban, sőt, testvérek között, ezt jegyezzétek meg, mert ez segít az apcsához. Arról beszélünk, hogy az igazi kommunikáció, ahol megosztod magadat, megosztod a szívedet, a szellemedet, még a lelkedet is jó értelemben. Nem rápakolod a terheidet, és ekkor tud működni az a fajta, amiről annyira vágyunk az apcsába, koinoniára, hogy egy szív, egy lélek. De csatlakozom tulajdonképpen az előttem szólóhoz. Ahol intim kapcsolat volt, és bezár az egyik, ott már nem lesz többé jó kapcsolat. Mind a kettőnek ki kell nyitni a szívét. Őszintének kell lenni. Nem az a kapcsolat, hogy elmegyek veled egy cukrászdába, hanem megosztom, amin van, a tartalmát kiöntöm, ahogy Isten kiöntötte a tartalmát, a szívének a tartalmát, és az örökkivalóságban létrehozta a fiút. Ugye? Ezt tette. Ezt tette az atya. És ő erre a fajta bensőséges kapcsolatra vágyik. Inkább ülj le, légy csendben, imádkozz esetleg nyelveken, maradj csöndbe, ha érzed, hogy már eltávolodtál Istentől, vagy nincs meg ez az intim, bensőséges közösség. Várakozz az ő jelenlétébe, elmélkedj az igén, gondolkodjál, a szívedet próbáld neki odaadni. Önts késő fog jönni. Higgyétek el, hogy így kezdődik. És ahogy ez kezd növekedni, és figyeljetek, nem lesz tökéletes, de Isten ezt beszámítja. De nem tökéletes embereket hozott létre. Nagyon jól tudja a tökéletlenségünket. Amikor az Úrhoz megyünk, akkor nem tudunk még agapé szeretettel szeretni, ahogy megtérünk. Nincs meg bennünk, csak úgy szeretünk, hogy a világban láttuk. És ugye ez sokszor galibát is okoz az egyházba, mert sokan nem tudnak megújulni az igazi szeretetben, úgy próbálnak viszonyulni testi módon emberekhez. De az igazi szeretetben ez történik, testvérek. És Isten így lép velünk kapcsolatba, ezáltal a koinonia által. Úgyhogy ezt jegyezzétek meg velem együtt. Azt mondja, amit hallottunk és láttunk, 1 János 1:3, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal, és ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Átveszel egy örömöt, hogyha megvan ez a szívtől szívig való kapcsolat Istennel. És még mindig azt tudod nekem mondani, hogy oké, én ezt csinálom, de még mindig nem tudom tapintani az ő szeretetét. Azt mondtam, hogy van egy magasabb fokú ennél, hogy szereted az Urat, és hogy koinóniába vagy vele. Előbb-utóbb, hogyha egy ilyen őszinte szívvel vagy előtte, be fog téged vezetni az imádásnak az atmoszférájába. És ott vannak az érzések. És most lelőttem a poént. Az imádás atmoszférájában fogod megtapasztalni azt, én azt mondom, testvérek, 30 éves tapasztalattal, amire szükséged van, hogy a lelked is megelégedjen, ahol imádod őt teljes szívből, teljes lélekből, és ott be fogsz érni. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy egyszerűen felmagasztalom őt? A szinonimája az imádásnak nagyra becsülés, felmagasztalás, értékelem őt, gyönyörködöm, ünneplem őt, hódol a szívem. Értitek? Szóval megpróbálom átadni, hogy mennyire más az, amikor imádkozol elméből, vagy amikor az egész szíved hódol Isten előtt. Ég és föld, testvérek. Ez instant kereszténység van. Gyorsan, reggel megyek, fogom a Bibliámat, reggel kapok egy igét, de jó az ige, halleluja, ha, kész. Ez nem imádás. Figyelj, inkább legyen fél órád, de az minőségi legyen. Egy minőségi idő az Úrral, ahol tényleg el vagy határolva, kikapcsolod a telefonodat, mindent lezársz, hogy csak ő, meg te. Hogy egy intim közösségbe legyél. És garantálom neked, mert az én életemben bejött, ekkor kezdődtek. Azok az érintések, amikor már az Úr megosztotta magát velem. Mert neki nagyon jó volt, hogy befogadtam az igét. Azt mondja, elmegyek oda, lakozást veszek ott. Megnéztem, mi van ott az ige. Benne vagyok a szívébe, az ige által. Én nem akarok onnan elmenni, lakozni akarok. Maradj bennem, mondja Jézus. Miért mondja? Megnéztétek már a János 15-öt? Hányszor mondja? 10-szer mondja, egy oldalon keresztül. Maradjatok én bennem, maradj bennem, maradj bennem, maradj bennem. Miért mondja? Mert ki lehet esni belőle? Mit jelent az, hogy maradj bennem? Maradj a teológiában, maradj az ismeretben benne. Nem. Szoros közösségbe legyél velem. Jézusnak ez volt a legnagyobb vágya, hogy maradjatok én bennem, és én is bennetek. Ez a csodálatos koinónia, ez a kapcsolat, ahol benne vagy, benne maradsz. Bármi történhet, nem esel ki az ő jelenlétéből. Ó, dicsőség az Úrnak, testvérek! Ez az út, hogy megtapasztald azt, érezd és lásd, hogy jó az Úr. Mert az emberi gondolatok, az érzelmeink, annyira a világban vagyunk. Annyira a világban mozgunk. Ne gondold azt, hogy így csettintesz, és le fog szállni Isten ereje, Isten jelenléte. De az alázatra jön a Szent Szellem. És ha időt szánsz, fél órát adj az Úrnak. Ha megnézed, voltak olyan időszakok, most nem akarok egyháztörténelmet mondani, ahol voltak olyan századok, ahol azt tanulták meg, azt hiszem, talán a kvékerek is voltak, most hirtelen csak úgy spontán jut eszembe, hogy mielőtt elkezdődött volna az alkalom, egy órát csendességben ott ültek Isten előtt. Elcsendesedtek, és csak elmélkedtek, nem meditáltak, elmélkedtek az igén, amit az Isten mutatott nekik, és így jöttek a csodák. Így jöttek, mert a szívük teljesen nyitva volt Isten felé. Csodálatos. Müller György is így szolgálta az Urat. Megmutatta neki az Úr, hogy egészen addig, amíg ő, amikor reggel föl kell, nem szánja oda a szívét, lelkét az elmélkedésre, a szív elmélkedésére, addig nem tudta ezt a közelséget érezni. Úgy csinálta, hogy mindig a terhekkel kezdte. Az azt nem. Gyere hozzám, és akkor kezdett az árvaházért imádkozni, amikor már Istentől kapott dolgokat a bensejébe, a szívébe. És utána már minden teher más volt. Szóval, imádod-e Isten? Tudod-e, mi az imádásnak az atmoszférája? Mi az imádásnak a légköre? Azt mondja a János evangéliumában, hogy Isten keres imádókat. Nem olyanokat, akik dicsérnek, hálát adnak, szolgálnak, akik imádnak. Azt mondja, imádnak, tulajdonképpen az eredeti szövegben a szívük valóságából imádnak. Onnan bentről imádnak engem. Nagyon sok férfi fél az imádástól, nem érti. Sokan még a dicséretet se értik. Számomra ez döbbenet. Az imádásban zavarodottak lesznek, nem tudnak csendben lenni Isten jelenlétében, mert rájuk tör minden gondolat. Pedig az imádásban csend is van. A Bibliában van olyan, ahol azt mondja az ég, hogy fél óráig csend volt a mennyben. Imádás. Értek még a Lukács 7-hez. Majd folytatjuk. De ezt elmondom, ez a befejező igém lesz szerintem, mert időben vagyunk. Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Fogok majd beszélni a kapcsolatokról is. Most ebben nem szeretnék belemenni, mert nagyon-nagyon nagy a téma. A Lukács 7-et felolvasom neked. A bűnös nő. Lukács 7:36 kivetített, Tibi. Dicsőség az Úrnak. Itt van Isten jelenléte. Hú, testvérek, individualista, önző emberek nem értik a közösséget, ők nem tudnak megosztani semmit, és nem is akarnak, elzárják a szívüket másoktól. Láttam ilyen embereket, olyanok voltak, mint a vás zárja, nem tudták megosztani magukat, a szívüket, lelküket. Azt mondja, hogy a sértett testvérnél is rosszabb, ugye? A vás zárja. Árvasság szellemével küszködő férfiak tömege van az egyházba. És nem tudják kinyitni a szívüket. És ez a prédikáció arról is szól, hogy kezdj el közeledni Istenhez, nem meg akar gyógyítani. Önző emberek se tudnak közösségbe lenni. Nem értik a koinoniát. Tudod, tapintod és látod, hogy nem megy neki a kapcsolódás a gyülekezethez. Hány ilyen férfit láttam köztünk. Individualista volt. Én tudtam, hogy vannak ott komoly lelki sérülések, problémák, de ő ezt tudta. Meg kell változni ebből, át kell törni az akarat alázatával. Nem akarok ilyen ember lenni. És döntök, és kapcsolódok, ahogy szó volt erről. Segítséget kérek. Istennek nem tetszik ez a fajta individualizmus, mert akkor nem tud adni. Nem tud belőle kijönni a másik számára. És felé se tud menni. Nem tud áradni a Szent Szellem, nem tud áradni Istennek a kenete. Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Köszönöm, Uram, hogy válaszokat adsz, és gyógyítasz minket, Uram. Imádás, mit jelent számodra? Érted? Nem baj, ha nem érted. Vald be az Úrnak, Uram, én nem tudom, mi az az imádás igazából. Azt mondja Spurgeon, hogy ott van a legközelebb a menny, ahol imádás van a földhöz. Közel van a menny. Leszáll a menny a szívedbe. Dicsőség az Úrnak, de jó. Annyiszor tapasztaltam, hogy már mélyen voltam az Úr jelenlétébe, de volt ára, mert több órát ott tudtam lenni az ő jelenlétébe, ahol fizikálisan is, és nagyon sokszor manapság is látom, ahol az Úr alig várja, hogy imádjam őt, és olyan fura, de érzem, és nem a testemen. Érzem, ahogy leszáll a szobába a Szent Szellem kenete. És érzem, hogy gyönyörködik az Úr. Ebben gyönyörködik, ha imádod őt. Mit mond? Már kezdetekkor. Példabeszéd. Gyönyörködtem az emberek fiaiban. Ha nem gondolod, hogy arra vágyik, hogy a szívedet odaad neki. Gyönyörködik benned. Ahogy elmúlt hetekben szó volt, gyönyörködik az Úr benned, hogy odaad a szíved imádatát. Ne legyünk hamis imádók, akiknek a szívő távol van Istentől. Ó, dicsőség az Úrnak! Hódolat, tisztelet, ünneplés, felmagasztalás, dicsőítés, tisztesség, nagyrabecsülés. Kifejezzük az ő mindenek felett álló értékét az imádásban. Ugye tudjátok nagyon jól, hogy ezt már sokszor beszéltünk, a proszkuneo nevű szó, maga az imádás, amit az imádásra használ a görög, azt jelenti, amikor a kutya lehajol és csókolgatja, nyalogatja a gazdájának a lábát. Érzitek, hogy mennyire, hogy elkezdtem a prédikációt a nagy ismerettől, a nagy tudálékosságtól, a teológiától, hogy hova jutottunk el? A Krisztus iránti egyszerűséghez. Borulj le! Imádd őt. Ezt kéri az Úr. Halleluja, dicsőség neked. Hú. Kéri pedig őt a farizeusok közül, hogy ővele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. Akkoriban egy farizeus csak egy előkelő embert hívott meg a házába. Szokás volt közöttük, hogy meghívtak embereket. De csak az előkelők. Tehát jöttmenteket nem hívtak. Ez az ember, ez a farizeus meghívta Jézust. Azért, mert neki volt neve már Jézusnak. Tehát volt híre. Átsúlya volt, nem volt arisztokrata, de valamit tett, ami miatt kíváncsi volt, hogy meghívja a házába. És imi a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkente drága kenettel. Ez az asszony nem a háznéphez tartozott. Nő be se mehetett egy ilyen alkalomra. Ráadásul prostituált. Ő egy prostituált volt, ismerték a városban. Megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná, és miféle asszony ez, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelt Jézus, mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked? Látjátok az Urat, milyen finom? Ezt egyébként megtanulhatnánk. Sértettséget nem mutatott. Semmi sértettséget. Hogy ez a Simon nem tisztelte meg. Mint később a történetből láthatjátok, rabbinak szólítja, de ez nem a szívből való tisztelet volt. Egy szót se szólt. Mert tudja, hogy mikor kell szólni. Nem úgy mi, amikor hirtelen valaki megbánt, vagy megsértődünk, azonnal... Mi történt velünk, hogy bántak velünk, és azonnal megmondjuk, hogy te megsértettél. Ez eszembe jutott. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelte Simon. Azt gondolom, az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél. Sőt, még meg is dicséri Jézus. Megdicséri őt, persze, hát akkoriban volt ilyen, hát ezek bankárok voltak végül is. Tudták, hogy van ilyen, ahol vannak adósságok. De azt nem tudta fölfogni, mi az, hogy elengedi az adósságot. És mi az, hogy az egészet. Mi az, hogy ennek elengedi. Ideig már nem jutott el a szíve. De tudta, kicserekedett irgalmasságot. Igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván, mondd a Simonnak, látod-e az asszonyt, bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. És így van valóban. Amikor jött egy idegen, egy vendég, akkor már messziről kint kellett volna fogadnia Jézus Krisztust. Meg kellett volna már csókolnia őt. Rögtön eléje kellett volna mennie. Utána meg kellett volna mosnia a lábát, egy házi szolgát, vagy valakit oda kellett volna küldeni Jézushoz. Utána pedig megkenték csodálatos illatokkal. Narancsillat, rózsa, nem tudom én, milyen illatokat tettek a vendégre, akit valóban tiszteltek. Simon meghívta őt, de csak úgy hívta meg, hogy megmutassa, hogy az ő házában ott van. Kíváncsi volt Jézusra, de nem imádta őt, nem szerette Jézust. Jézus tudta, hogy viszonyultak a farizeusok hozzá, annak ellenére elment. És tudta, hogy milyen, miben lesz neki része ott. És kellő időben Jézus megmondta a frankot. Minek utána mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondan annak, megbocsátattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Itt ez az asszony, valamit fölismert a Krisztusból. Ő tudta, hogy imádni fogja, mert már mielőtt betette a szobába, a lakásba a lábát, ő már tudta, hogy meggyűlölte az életét, és meg akar változni, és helyre akarja állítani az életét. Valószínű be kellett neki osonni abba a házba. És ott akkoriban ilyen U-alakú asztalnál ettek szépen, és a közepén ott volt a házigazda, és mellette ugye, nem is tudom, Jézus vajon hol adott neki helyet, a mi úrunknak, a mi megváltónknak. Lefeküdtek, úgy ettek, heverésztek, ettek ittak, amikor ez a nő bejött, és képzeld el azt a megdöbbenést, azt a felháborodást, amikor ez az asszony betette oda a lábát, és nem csak, hogy betette a lábát, hanem egy éves keresetéből ráöntötte azt a szelencét a názáreti Jézus Krisztusra. Igazából ezzel megmutatta, hogy ő a királyok királya, urak, ura. Megdöbbentek, és ezt mondja Simeon, ez sose tudja, hogy ki ez a nő. Lenézte Krisztust, hogy elfogadta ezt az egészet, és fogalma se volt, hogy ez a nő már megértette a legmagasabb fokú szeretetet, az imádást. Leborult előtte, imádta őt, és Jézus hagyta. Érted, hogy hagyja az Úr, hogyha a könnyeiddel öntözöd a lábát, időt töltesz vele, imádod őt. Ha, ez a feeling, ez az atmoszféra, amire vágyik az Úr újból az egyházba, ahol minden bonyolult dolog le van téve, és csak az imádás játszik központi szerepet az életünkbe. Ó, dicsőség az Úrnak. Ítélkezés. És látod, kétfajta ember az egyházba. Mert tulajdonképpen Simon bennünket is példáz. Ez a kettős magatartás. Akarjuk is Jézust, szeretjük is Jézust, de ugyanakkor mellőzzük Jézust, azt se tudjuk kicsoda. Meghívjuk a házunkba, de tulajdonképpen esetleg a szükségeimet akarom vele megoldani. Az az ítélkezés, ahogy bűnös embert fogadott Krisztus magához, szóval az megdöbbentő. Jézus azt mondja egy helyen a Máté 7-ben, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. A Bibliában van igaz ítélet. Ami nagyon fontos. Honnan tudod, hogy igaz ítélet van egy helyen? Úgy, hogy helyre akarják állítani az isteni rendet, a békességet, a helyreállást, azért van igaz ítélet. És van, amikor ennek az ellentét, amikor egy destruktív ítélkezés van. És testvérek, Nagyon sokszor láttam ezt, hogy a teológia miatt, főleg manapság, olyan emberek, akik úgymond a gerendások, szétvádolják a szálkásokat. De van egy szabály, ott lefektet egy szabályt, hogyha benned gerenda van a te szemedben, ne bántsd már a szálkásokat. Először legyél egy olyan szellemi, lelki, erkölcsi állapotban, ahol te ítélhetsz. És ez folyik az egyházban. Embereket, akik Istent szolgálnak, egész életüket odaadták, letették az életüket. A gyülekezetért, a testvérekért, akár a Facebookon fricskázzák, kárhoztatják, vádolják, és valószínűleg ők is elhagyták azt a fajta szeretetet. Törvénytanítók akartak lenni. Ilyen a destruktív kritizálás. És ez benne van, mint rákfekély a mai egyházban, és azt gondolom, hogy ez gátolja az imádást. Nem tud Isten közösséget vállalni ilyen emberekkel. A kevét távolról ismeri. Mit jelent ez? Ismeri, tudja, hogy kicsoda, de nem engedi közel, kontaktba magához. Óriási ez a destruktív kritika testvérek között, egyházban, gyülekezetekben, amit szét kell törni. Tudod, mit csinál ez a kritika? Megbénítja a szellemi erődet, a lelki erődet, főleg szolgálókét, akik nem tudnak mit kezdeni vele. És ez egy olyan szellemiség, ez a... Miért beszélek erről? Lehet, hogy a farizeus miatt. Ez egy olyan szellemiség, testvérek, hogy alámész előbb-utóbb ennek a destruktív kritikának. Azt érzed, hogy neked meg kell felelni, és ezek a destruktív kritizálók fölényben érzik mindig magukat. Megtapasztalhatod. Ők tudják, hogy mi a frankó. Ők tudják a teológiát. Mindent tudnak. Közben a szeretet meg nincs ott. És ez a farizeusi szellem ott volt Simeonba. Észre se vette, semmi könyörület nem volt benne, hogy ez a nő legalább imádja az Istent. Még azt se tudta, hogy közeledni akar-e Istenhez teljesen, nem tudott semmit róla, azt se tudta, hogy esetleg megtérte előtte, vagy ott tért meg. És ezt gyűlölte Krisztus mindig, ezt a destruktív, törvénykező, ítélkező szellemet, amit szét kell vágni. Gerendások vannak az egyházba, akik szétkritizálják a szálkásokat. Egy magas, fölényes helyről. Felfúvalkodott buborék, amit mondtam. És nem lesz jó vége ennek. Hogy mondjak el valamit, ha téged így kritizálnak. Sose menj be ebbe a csapdába. Állj ellene. Állj ellen ennek a szellemnek. Főleg szolgálóknak szól. De nem, neked is. Vannak emberek, akik olyan a személyiségük, hogy nem bírják a kritikákat. Nem bírják a vádlást. Az embernek nem jól esik, ha vádolják, kritizálják. De meg kell épülnöd arra, hogy visszautasítsd ezt a kritizáló szellemet. És ilyenek vannak az egyházban. Farizeusok és imádók. És Isten azt akarja, hogy mi imádók legyünk. Semmi mással ne törődj, csak Krisztust imádd. Vidd elé az áldozatodat, az imádatodat, a hódolatodat. Van egy mondás, hogyha valaki túl sokat foglalkozik magával, és az Úrral való kapcsolatban nem lesz ideje arra, hogy másokat kritizáljon, vádoljon. Az imádás el van Istene, el van foglalva. Azt mondta egyszer egy szolgáló, és nagyon tetszik. Az imádás egy megváltott szív, amely Istennel van elfoglalva, és hálával áldozik, és tiszteli őt, és imádja őt. És itt az Isten tiszteleten is ennek kéne történni, amikor bejössz. Amikor itt mi dicsérünk, vagy imádunk, ezt meg kell értened, hogy ez egy szellemi, spirituális dolog. És ha te nem tudsz ebbe bekapcsolódni, akkor imádkozz, kér segítséget, ahogy a Tibi mondta, testvérektől, mondd meg, te nem érted a dicséretet, nem érted az imádást. Belül a szellemedben nem tudod, hogy mi folyik, de te meg akarod ismerni ezt a titkot. Ennél nagyobb titok nincs. A szereteted átvételének a kulcsa, ahogy Isten működik, az imádás, dicsőség az Úrnak. Ó, dicsőség az Úrnak! Állj jelen a kritikának! Azt tudjátok, hogy csak olyan ember tud feléd szolgálni valósággal, aki felé nem vagy kritikával. Ez nem tud működni a Szent Szellem kenete. Ha elzárja valaki a szívét a szolgálótól, nem fog átjönni hozzá Istennek a szeretete. ez így van, ezt Isten így teremtette meg. A szíve el van zárva. Nyitottság kell ahhoz, koinónia, amikor ide eljössz, hogy te részesedni akarsz a szolgálóban, a dicséretben. Úgy kell már ide jönnöd, úgy kell készülnöd Isten tiszteletre, hogy ma meg fogom osztani a szívemet az atyával, a testvérekkel, és nem tartom vissza az imádásomat. A másik példa erre a történetre, hogy Jézus nem érdekelt, hogy sértegették, hogy nem tisztelték eleget, de megmondta akkor, amikor kellett. És a végén hagyta, hogy Simeon maga mondja ki az esszenciát, a lényeget. De ő azt gondolta, hogy neki nincs szüksége bűnbocsánatra. Mert ő igazából annyira nem bűnös. Nem olyan bűnös, mint az asszony. És tudjátok, ebben egy nagy titok van. És mai napig ezt mondom, hogy nem szabad ezt az üzenetet elmellőzni. Aki megérti a megváltást, megérti, hogy mit bocsátott meg neki az Isten, az jobban fog szeretni. Jobban, sokkal jobban. Sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeret. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Ez imádás, a kegyelem, az irgalomnak a felismerése. Nagyon, hogy gondolkodj. Felismerted Krisztusban azt a kegyelmet, irgalmat, amit kaptál? Mert akkor fogod tudni őt imádni, mint ez az asszony. Lehet, hogy nem vagy olyan bűnös, mint ez az asszony, de ez nem attól függ, hanem attól a fajta megbocsátástól, amit kaptál az Úrtól. Egyiknek kicsi a bűne, másiknak nagy a bűne. A megbocsátástól fog függni az egész, ahogy te megérted a megbocsátást, hogy mennyire fogod tudni megítélni a dolgokat, és mennyire tudod imádni Istent. Jézus azt mondta Simonnak, hogy Simon, vajon rájössz, hogy mi a különbség? Mi a különbség közted és az imádó között? És azt látom, hogy vissza kell menni sokszor az alapokra, hogy a megváltást, az engesztelést nem értjük. Nem tudjuk őt Istenként imádni, tisztelni, mert nem értjük, hogy mit tett. Nem értjük az ő áldozatát. Mi módon de ajándékozna oda Isten mindent nektek, ha az ő egyszülött fiát odaadta, a legdrágábbat? Mi módon ne ajándékozna oda? Hívjuk Jézust, imádjuk, aztán elfeledkezünk a jelenlétéről, ezt írtam föl. Az imádkozásról, a szaváról. Meghívjuk, de sok egyebet fontosabbnak tartunk. Az emberek, viszont Jézus nem vetett el senkit, és ma sem vetel téged, és mindjárt befejezem. Nem vetel téged, bármikor jöhetsz hozzá, és bármikor. Ez a példa, hogy mindenkinek megnyitotta magát, aki közeledett hozzá. Isten meg tud bocsátani. Az emberek nem felejtenek viszont, nem nyitnak ajtót azok előtt, akiknek múltjuk van. Ez még egy példa. A megbocsátásban. Néha keresztények vádolnak egy másik testvért, mert foglalkozik egy olyan emberrel, akiről azt gondolják ők, hogy mennyire bűnös. Fölháborodnak. Ezzel van kapcsolatban? Ezzel van a gyülekezetben? Ezzel van szellemi kapcsolatban? Ez Simeon, egy farizeus. Honnan tudja, hogy ez az ember közben megtérte? Honnan tudja, hogy esetleg Isten készíti elő a megtérését, és azért van vele kapcsolatban az a másik ember? Az emberek általában nem tudnak felejteni. Beskatujázzák az embert, hogy te egy bűnös ember vagy, annak ellenére, hogy megtértél. És az embereknél nincs újrakezdés. Jézusnál meg van. Jézusnál van. Van újrakezdés, testvérek. És hiszem, hogy a mai alkalomból is tanultunk, helyre lehet állni, lehet becsatlakozni Isten imádásába a koinónia által, részesedés, érintkezés, belső kapcsolat, ahogy ő ezt eltervezte, a vele való kommunikáció által. és a testvérek által való valódi szívtől szívig való kommunikációval. Ne zárd el a szívedet, tárd ki a szívedet a testvérek elé. Legyél nyitott szívű, fogadj be mindenkit a szívedbe. Nagy dolog? Hát de ezt kér Isten. Szeress úgy, ahogy én szeretlek. Úgy szeress. Azt mondja Pál a Filippibeli gyülekezetnek, hogy testvérek, hogy méltó, hogy én olyan értelemben legyek bennetek, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be fogja végezni. Ez a kegyelem, ez a szeretet. Szívembe foglaltalak benneteket. Benne vagytok a szívembe. Ott vagytok, ahol az agapé. Ezért titeket is szeretlek. Így kéne befogadni egymást. És akinek ilyen szíve van, így be tudja fogadni a másikat, az látja, hogy aki elkezdte a másikba a jó dolgot, az be fogja fejezni Krisztus Jézusnak a napjára. Amen. Ez a szeretet. Szeressük egymást, gyerekek. Szeress most. Szeress most. És ebben már van érzés. Testvéri szeretetben is van érzelem, van érzés. Lehet érzést beletenni egy testvéri kapcsolatba. Ó, nem is tudom, ki volt az. Ó, nagyon tetszett. Itt volt valaki, nem mondom meg, ki volt az. A Kriszti volt. Lali szokta így prédikálni. Kriszti volt az, hogy pár héttel ezelőtt eljött az Isten tiszteletre. De én voltam megdöbbenne. Az Isten tisztelet utolsó 5 percére. És jött oda hozzá. Hát, tudjátok milyen. Hát jöttem, hogy lássalak benneteket. Hát ez a vége a prédikációnak, és nem értettem, és utána napokig gondolkodtam, hogy egy fiatal keresztény a világ végéről eljön az Isten tiszteletre azért, hogy szeressen titeket. Megszégyenültem. Ki az, aki eljönne ide az utolsó 5 percre, és szeretgetni a testvéreket? Ez a Facebook világ, ez a szeretet, ez borzalmas. Azt mondja János, hogy mondja János, még ez az utolsó igém. 3 János, és álljatok föl, készen vagyunk egyelőre. Ó, dicsőség az Úrnak. János 2. levele. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Szemtől szembe? Szemtől szembe? Higgyétek el, akiben van szeretet, nem bírja ki, hogy a testvéreit ne lássa. Nem igaz. Nem igaz. Szinte egy gyötrő emésztés van benne, emésztő tűz, hogy szeresd a testvéreidet, hogy adjál. És nem papírossal, nézd már meg abban, ez most látná a Facebookot, kiakadna János. Hát azt mondja, hát nem megmondom nekik, hogy ne papírossal, meg tintával. Hát ezt mit csinálnak ezek a hívők? Szeretgetik egymást a Facebookon, úgyhogy évekig nem találkoznak, de így szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek. Hát, testvérek, szégyen! Szemtől szembe légy a testvéreiddel. Hagyd abba ezt a Facebook világot, hagyd abba az irkálást, vedd föl a telefont, telefonálj, kommunikálj, légy kapcsolatba, mint egy ember a másikkal, szeresd. És utána még egyszer mondja, sok írnivaló van a 3. levelébe is. Annyira egy dühös volt, nem igaz, hogy én nem akarok papírral és tintával. Sok írnivalom volna, de nem akarok tintával tollal írni neked, hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Ez a szeretet. Na, ezt csinálta a Kriszti. És akkor azt nem értettem. De mégis értettem. Rögtön kedves, és annyira, most nem akarom magasztalni, de tényleg, szeretet van benne. Érzelem is van benne. Szeretet kifejezés, aminek át kell törni. Kíváncsi, hogy jövő héten kijön az utolsó 5 percre. Na mindegy, dicsőség az Úrnak. Ennyi volt akkor. Mára imádkozok akkor, testvérek. Ó, és igazából 3 oldalt mondtam el egy csomó jegyzetből. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Ó, Atyám, hálát adunk neked az Úr Jézus nevében, hogy megszólítottál bennünket a mai nap. Azt mondtad nekünk, hogy szeress engem teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd az embertársaidat. És tudjuk, Uram, hogy eredeti szövegben ez azt jelenti, hogy szeretni fogod a testvéredet, szeretni fogod az Istent. Mert te előre már látod, hogy mi lesz ennek a vége, hogy tényleg szeretni fogunk. Teljes szívünkből, teljes lelkünk, minden erőnkből, mert vissza fogsz jönni, és van egy végpont, hogy te eljössz értünk, és szeplő sömör nélküli egyházat fogsz létrehozni, és a mennyasszony föl fog készülni, és szenvedélyesen fog téged szeretni. Drága Jézus! Halleluja! Köszönöm, hogy megtanítasz bennünket, hogyan kell téged szeretni. Az akaratunk által. Megtanítasz bennünket arra, hogy hogy kell szeretni közösségben, koinoniában, részesedésben. És Uram, bocsáss meg, ha eddig úgy közeledtünk hozzád, mint a plafonhoz. Uram, megnyitjuk a szívünket akarati döntéssel is, hogy találkozni szeretnénk veled. Végre! Végre szeretnénk veled találkozni, és imádni téged. Szellem által, az egész lényünkből, a valónkból, akár úgy, mint egy kutya, aki csúszik a földön. És bocsáss meg, Uram, hogy nem adtunk időt neked. Mint ahogy ez az asszony. Lehet, hogy fél óráig, egy óráig ott volt a lábaid előtt, és nem szégyelte kiönteni a szívét, imádatát, hódolatát. Ó, Uram, köszönöm neked, hogy az imádás egy megváltott szívből mehet csak föl hozzád. Uram, itt vagyunk. Időt adunk neked. Uram, minőségi időt akarsz velünk, hogy be tudjuk tölteni a te parancsolataidat. Köszönöm, hogy helyreállás van ebben a gyülekezetben, a szeretet területén, egymás felé. Te feléd. Ó, Uram. Ó, Uram. Ó, Uram. Szállj le ránk most, drága Szent Szellem. Válassz el bennünket a profántól. Építs ki velünk, drága Szent Szellem, egy minőségi kapcsolatot. Segíts nekünk, akik elvesztek, akik nem tudják, hogy mi az út. Ó, Uram. Ó, Uram. Ó, Revesiri Embalariandalálekes Szentakára, de ne azért imád Istent, hogy kijelentést kapjál, mert mindig nem az imádás. Ne azért imád Istent, hogy betöltsön téged Szent Szelleme, csak imád őt, minden érdek nélkül. Vagyunk, Uram, hálát adunk, hogy folytatni fogod ezt a munkát, Uram. Szeretünk téged, Uram, és köszönjük, hogy meghallgattál. Köszönöm, Uram, hogy Szent Szellem változtat. Nem a szeretet változtat, a Szent Szellem változtat. A Szent Szellem változtat. Dicsőségről dicsőségre, az Úrnak a szellemétől. Szent Szellem, egyedül képelenek vagyunk erre. Segíts, változtass el bennünket, hogy olyanokká váljunk, mint Krisztus. Amen. Halleluja. Ó, dicsőség az Úrnak. Ó, halleluja, itt van Isten szelleme. Ó, köszönjük, Uram. Lehet, hogy egy fordulópont ez többeknek az életébe. Lehet, hogy egy fordulópont. És itt az idő, hogy megfordulj. Ó, halleluja. Halleluja. Jézus kegyelme, Istennek a szeretete, a Szent Szellem koinóniája legyen veletek. A Szent Szellem közössége. A Szent Szellem közössége. Szent Szellem közössége. Drága Szent Szellem, köszönöm, hogy itt vagy, és elválasztasz bennünket. Ó, köszönöm, Uram, dicsőség neked. Halleluja. Tisztelünk, imádunk, nagyra becsülünk, Uram, látjuk a te értékedet, Uram. Halleluja. Adj időt, ne menj el még, nyugodtan várj. Adj időt az Úrnak, hiszen már erről volt. Adj neki egy minőségi időt. Legalább őszinte legyél vele. Halleluja. Ó, halleluja, dicsőség neked, Uram. Testvérek, az imádás nem nőies. Érzem, hogy ezt mondjam. Az imádás nem nőies. Isten fiáról beszélünk. Halleluja. Halleluja, köszönjük, Uram. Ó, halleluja. Ó, dicsőség neked, Uram. Köszönöm, Uram. Nyugodj meg rajtunk, Uram. Megnyitjuk a szívünket, Uram. Kitárjuk a szívünket eléd, Uram. Imádkozok most azokért az emberekért, akiknek nincsenek bensőséges barátaik. Szellemi barátaik. Imádkozok azokért a testvérekért, akik el vannak bújva félelemből. Imádkozok azokért, hogy meg tudjanak nyílni mások felé, Uram. Ó, Uram. Halleluja.
Uram, minden ember vágyik a szeretetre. Segíts, Uram. Ó, halleluja. Ó, dicsőség neked, Uram. Halleluja. Köszönöm, Istenem. Halleluja.